Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, ő nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: láttuk az Urat, de ő így szólt: ha csak nem látom a kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: békesség nektek. Tamásnak meg ezt mondta: nyújtsd ide az ujjad, és nézd a kezem. Nyújtsd ki a kezed, és érintsd meg oldalam. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki: most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csoda jelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Azt mondja Tamás: ha csak nem látom, nem érintem, nem tapasztalom, nem hiszem. És ahogyan ezt a történetet persze elég jól ismerjük, általában ezt, hogy nem hiszem, rögtön közvetlenül Jézusra szoktuk vonatkoztatni. Tehát Tamás nem hisz Jézusnak, vagy nem hisz Jézusban, vagy nem hisz a Mester szavára. De tulajdonképpen itt már nem csak erről van szó, mert arról van szó egész konkrétan, hogy a tanítvány társai azt mondják: Tamás, képzeld el, láttuk, találkoztunk vele, megjelent köztünk, itt volt. És Tamás nem Jézusnak nem hisz már most itt ebben az esetben, hanem a tanítvány társainak nem hisz. Hát a társainak nem hisz, barátainak nem hisz, sorstársainak, de nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatban vannak ők tulajdonképpen egymással, ezzel összefüggésben nagyon szűkszavú a Szentírás, de hát kétség kívül együtt vannak másfél-két évig, föltételezhetően a biblikus tudósok szerint, másfél-két év a Mester közelében együtt, hát nehéz elképzelni, hogy a fölszínes maradt volna a kapcsolat közöttük. Itt valami ilyen, ha nem is barátok, de hát valami elem ilyen fontos kapcsolat szövődhetett. Ő a barátainak nem hisz, a társainak nem hisz. Én tulajdonképpen erről szeretnék most beszélni, mert hiszen a történet vége, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek, mi tulajdonképpen, ha szabad ezt így mondani, egymás hitére vagyunk utalva, a személyes tapasztalatainkra, a saját spirituális élményeinkre, a legbensőségesebb Isten kapcsolatunkra, de közben pedig ebben a folyamatban egymás hitére vagyunk utalva. És ezért engedjétek meg, hogy most négy rövidke pontot mondjak, aztán lesz még majd három pont, de a négy rövidke pont, hogy tulajdonképpen Tamást egy milyen világba igyekszik bevezetni Jézus. És a négy rövidke pont így szól, hogy megjelenjen Tamás életében az, hogy mit jelent az, hogy tőled elfogadom. Hát lehet, hogy mástól nem, meg akárkitől nem, meg bárkitől nem, de hogy számomra valóság az, hogy lehessen olyan az életemben, a kapcsolataim világában, hogy tőled elfogadom. Nagyon bennem van egy kedves ismerősöm, nagyon sérült a lelke, nagyon, de egy nagyon jó szándékú ember, de a lelke nagyon sérült. És olyan érdekes, ahogy ő van, hogy az a nagy félelem és sok szorongás és bizonytalanság, hogy ő él ebben a világban, tulajdonképpen bizalmatlanná, bizonytalanná teszi az emberi viszonyaiban, de azért van egy ember, akiben bízik. Egy. Nem én vagyok. Nem, egy valaki van. És akkor néha a nagy bajba kerül, meg nehéz élettörténet, nehéz élethelyzet, mert persze ez a sok sérültség, meg bizalmatlansága, bizonytalansága, tehát nem könnyű neki az élet. De hogy van egy ember, aki azt mondja, most nehogy félreértsétek, nyilvánvalóan nem ugyanazt a nevet fogom mondani, mint az övé, de mikor azt mondja ez az egy valaki, akiben tud bízni, hogy de Pista, Pista, hát ha ő mondja, na jó, tőle elfogadja. És hogy nekünk a környezetünknek, akik ismerjük ezt a valakit, elmondhatatlan megkönnyebbülés, hogy van valaki, aki egy olyan valaki, akire azt tudja mondani, senki másra a földön, egy valaki van, hogy tőled elfogadom. És hogy ez hogyan viszi az ő életét nap-nap után, hét-hét, hónap, év-év. Tehát ez az első gondolat. Ebben a történetben tulajdonképpen a mi emberi viszonyaink alapján, de az Istenre vonatkozóan is, belépünk abba a világba, ahol valóság és realitás az, hogy lehessenek olyan személyek, akikre azt tudjuk mondani, na, akárkinek nem, bárkinek, tőled elfogadom. Aztán a második, ez így szól, érted. Na jó, érted, vállalom. Akárkiért nem vállalom, bárkiért nem vállalom, de érted, vállalom. És valahogy olyan magától értetődően ti jutottatok eszembe, akik társkapcsolatban, házastársi kapcsolatban éltek, hogy milyen hosszú listát írhatnátok arról, amit akárkiért nem, bárkiért nem, de a férj, a feleségért érted, igen, és te érted, igen. És hogy milyen másképpen tudunk emberek lenni és élni itt a földön, ha van legalább egy ember, na jó, kettő, három, négy, öt, akivel kapcsolatban valóság számunkra az, hogy érted, igen. És persze fordítva is, hogy milyen más a világ, mikor úgy jöhetek, mehetek benne, hogy van néhány olyan valaki, aki értem, talán még azt is megteszi. Aztán a harmadik pici mondat így szól, veled. Na veled együtt, igen. Veled meg tudom csinálni. Veled, na veled, igen. Eszembe jutott egy olyan 25-30 évvel ezelőtt, hát na 30 évvel ezelőtt, mikor egy 21-22 éves fiatal ember voltam, és épp csak úgy szagolgattam a kereszténységet. Hát a gőzöm se volt arról, hogy micsoda. És láttam, hogy húsvétkor, öltönyben, nyakkendőben kiáll 16-18-20 felnőtt férfi, és ott szolgálnak az oltár körül, és ott álltam, és arra gondoltam, hát velük együtt, na, velük, igen. És micsoda döbbenetes nagy szám volt, mikor megkérdeztem, hogy én is kiállhatok a következő húsvétkor ott az öltönyösök kezé. És akkor azt mondták, na jó. És hogy átélni azt, hogy na velük, igen. És hogy most már én egy vagyok közülük, akik ott állnak az oltárnál a férfiak között. Ez tehát a harmadik, hogy milyen más az a világ, ahova bebocsájtást nyerünk azáltal, hogy van esetleg egy olyan közösség, vagy vannak olyan barátaink, akikkel meg tudjuk élni azt, hogy na, veletek igen. Na, hogy másokkal nem, vagy úgy egyedül nem, veletek igen. Aztán a negyedik pici mondat, ez pedig így, na, neked megteszem. Neked megteszem. Másnak nem, akárkinek nem. Neked megcsinálom. És megint egy élményem, pár éve voltam pap, jött hozzám egy férfi, és egy elég komoly, őneki akkor egy mély válságáról számolt be, és valahogy olyan apátlanul, anyátlanul billegett, és hát amit én tudtam, próbáltam, de hát persze én is zöldfülű voltam és kezdő, de amit tudtam, azért azt csináltam. És emlékszem, egy sokadik beszélgetés után ez a férfi azt mondja nekem, idősebb is volt nálam, azt mondja nekem, Feri, ha valamikor én segíthetek neked, hívjál, szólj. Hát persze, hogy nem hívtam, nem szóltam, hát miért is. De tudjátok, körülbelül 20 éven keresztül őriztem magamban, Feri, hogyha bajba vagy, vagy szükséged van valamire, vagy szólj. Ezt én 20 évig elevenen őriztem magamban. Nem azért, hogy mindenképp kihasználjam, hanem egyszerűen annak az öröméért, hogy van nekem valakim, aki azt mondta nekem, hogy Feri, ha baj van, te szólj nekem. És képzeljétek, hogy adta az élet, hogy fél évvel ezelőtt szóltam neki. Mert közben olyan valaki lett, aki valahogy nagyon-nagyon ért, és nekem pont az ő tudására volt szükségem. És megszereztem a telefonszámát, írtam neki egy SMS-t, hogy te fölhívhatnálak-e valamikor. És tudjátok, mit válaszolt? Azt mondja, Feri, te bármikor. Hát, akkor kiderült, hogy én 20 évig őriztem magamban azt, hogy neked igen, és hogy ő is. Hogy ő is őrizte 20 éven keresztül azt a mondatot, hogy neked igen. És hogy milyen más a világ, ahol ha esetleg csak egyetlen egy embernek ezt a mondatát tudjuk őrizni, hogy neked igen, és ha bajba vagy, szólj nekem. És amikor szólok, ez a válasz. Bármikor. Ez volt a négy pici mondat, négy pici szó. Hogy tulajdonképpen ebben a történetben Jézus a hit összefüggésében megpróbál bebocsátani minket abba a világba, még ha eddig zárt ajtók mögött talán kevésbé is voltunk itt otthonosak, hogy mit jelent, hogy tőled elfogadom, hogy érted vállalom, hogy veled együtt megcsinálom, és neked megteszem. És aztán a második gondolat így szól, mert hogy miután ebbe a világba bebocsátást nyertünk, azt mondja Jézus, mert boldogok azok, akik ebben a világban élnek. És nem, de pontosan így van. Szó szerint így van. Első főnököm, egy akkor is már nagyon idős plébános atya volt, egy olyan igazi régi vágású plébános. Ő nem pap volt, plébános volt. És hát egy nagyon érdekes idős bácsi volt már, amikor megismerkedtünk, és valahogy előkerült a házasság, szentsége, és akkor azt mesélte nekem Feri, ó, hát én most már túl vagyok 70-en, én egyre bizonytalanabb vagyok, hogy mi is ez, hogy házasság szentsége, hát azért bizonytalanodtam el, mert nézem ezeket a házasokat, hát nem tudom. Nem tudom, hogy házasság szentsége ez. Mondta az idős bácsi, ne vegyétek magatokra, ezt ő látta így. És akkor a következőképp folytatta, de tudod, abban biztos vagyok, hogy a 20. században egy szentségi házasság biztos volt. Na, néztem így, mint hogy most néhányan rám néztek, és elmesélte azt, hogy ő vidéken volt valahol, és egyszer csak valami üzenetet kapott, ami levélbe, hogy menjen ki egy tanyára, mert ott a tanyán van két beteg ember, aki meg akar házasodni. Hát ez annyira képtelennek tűnt az egész történet, egy levélben, hogy menjen ki a tanyára, és ott két beteg ember házasodni akar, hogy de hát jó, hát fölült a kerékpárra, kerékpározott 15-20 kilométert, elérkezett a tanyára, és az derült ki, hogy a tanyán élt két vak ember, a vak férfi és a vak nő. Elmesélték ennek, akkor fiatal pap volt, elmesélték neki, hogy ők valahogy vakon összeismerkedtek, sosem látták egymást. Egyetlen egyszer sem látták egymást. És valahogy, hogy összehozta őket az élet, elkezdtek valahogy együtt élni, és most már évtizedek óta élnek ott azon a tanyán, két ember vakon. Külső segítséget kapnak persze, de valahogy ők ott berendezték az életet, és vakon élnek mind a ketten. És azt mondják, hogy de tulajdonképpen fölmerült már az, hogy házasodjanak, de valahogy mind a ketten azt mondták a másiknak, hogy na jó, de hát én vak vagyok. Hát nem biztos, hogy te egy vakkal akarsz élni, mondták kölcsönösen egymásnak. És amikor eltelt ez a sok évtized, már idősek voltak, akkor azt mondták, hogy épp most hát ma arról beszéltünk, hogy hát most már valószínű kitartunk egymás mellett. Azt mondták, hogy most már valahogy úgy érezzük, hogy elérkezett az idő, hogy szentségi házasságot kössünk. És képzeljétek el, ott a két vak ember, és ott házasodtak meg a kicsi tanyán. És 40-50 évvel később ez a plébádos atya azt mondja, na én tudom, hogy van szentségi házasság. Az övék biztos az volt, mert előtte is, meg utána is. Ezért amikor Jézus azt mondja, hogy amikor mi bebocsájtást nyerünk, és egyszer csak kitárulnak ezek az ajtók, ahol a veled, és érted, és neked, és akkor ott valósággá válik az, hogy boldogok, akik nem látnak. De mégis bíznak. Nem láttak, és mégis neked igen, érted igen, és veled igen. És akkor már csak két rövidke mondat, és tulajdonképpen akkor rácsodálkozhatunk arra, hogy miért tud bennünket Jézus bevezetni ebbe a világba. Azért, mert már mi nem vagyunk férj, feleség, apa, anya, és, de azt mondja, hogy hát Isten gyermekei. És hogy Jézus pont úgy lát bennünket, azt mondja, jó, hát érted, megcsinálom. Na, neked megcsinálom. Hát veled együtt megcsinálom. Hogy tulajdonképpen Jézus külön-külön és együtt is ezt a négy dolgot így látja velünk kapcsolatban. Hogy érted, hogy neked, hogy veled, és érdekes, hogy mindig pont ezt csaltam le, tőled még azt is elfogadom. Hogy még ez is így van. És mert ő éli, hogy mit jelent, hogy tőled, és neked, és érted, és veled, ezért bebocsájt minket ebbe a világba. És a záró mondat akkor most már így szól, és hogy bebocsájtást nyertünk, és a kapcsolatainkban ezt elkezdhetjük egyre jobban kidolgozni, egyre inkább megélhetjük azt, hogy tulajdonképpen egyre többen lehetnek a Földön olyanok, akiknek azt mondhatom, hogy na jó, tőled ezt is elfogadom. Vagy ezt érted? Na érted, megteszem. Vagy veled együtt? Na rendben van. Hogy milyen fölszabadító és lelket növelő az, ahogyan ez a világ, amiben Jézus bebocsájt bennünket, a mi szívünkben is elkezd bővülni és tágulni.